Olvasmány Ozeás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr: Íme én kivezetem őt a pusztába, hogy a szívéhez szóljak, hogy úgy válaszoljon, mint ifjúsága napjaiban, mint azokban a napokban, amikor feljött Egyiptom földjéről. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek igazsággal és igazságossággal, jósággal és könyörülettel, eljegyezlek magamnak hűséggel, és te majd megtudod, hogy én vagyok az Úr. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.
Szent Lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, emlékezzetek vissza az elmúlt időkre, amikor megvilágosodástok után annyi küzdelemben és szenvedésben helytálltatok. Egyrészt a gyalázatnak és zaklatásnak kitéve nevetségtárgyává lettetek, másrészt részvéttel kísértétek azokat, akikkel így bántak. Együtt szenvedtetek a foglyokkal, és vagyonatok elrablását is örömmel viseltétek el abban a tudatban, hogy értékesebb és maradandóbb javakkal rendelkeztek. Ezért ne veszítsétek el bizalmatokat, hiszen nagy jutalom jár érte. Álhatatosaknak kell lennetek, hogy Isten akaratát teljesítve elnyerjétek az ígéretet. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen
hála. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Jézus így tanított az utolsó vacsorán: Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket, maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogyan én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki az életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak többé szolgának titeket, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt hozzatok, és gyümölcsötök maradandó legyen. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi. Az olvasmány Ozeás próféta könyvéből való, ő az egyetlen író próféta, aki az északi ország részben Izrael földjén született. Ott is működött. Ámosz próféta után nem sokkal történt ez. Az olvasmányban hallott jövendőlés kissé félrevezető. Úgy tűnik, mintha valami kedveskedő szó lenne az Istentől a hűséges nép iránt. Netán nosztalgikus visszaemlékezés a hajdani boldog időkre. Ez már jobban megfelel a valóságnak, csak hogy itt nem valamiféle romantikáról van szó, hanem kemény, büntető jövendőlésről. Ez a visszaemlékezés pedig a hatalmas kontrasztot akarja megmutatni, milyen volt hajdan Isten és a népe kapcsolata és bensősége szeretete, és ettől milyen messzire távolodtak mára. Hűtlenségük és Istentől való elfordulásuk büntetésre, kemény megtorlásra ingerli Istent. Ez a jövendőlés Izrael gazdag, fényűző életének vége felé hangzik el. Ez tehát az északi ország rész. Ők még nem érzékelik a közelgő veszedelmet, az ország pusztulását, pedig aki a politika alakulását figyelte, ekkor már láthatta, micsoda veszedelem közeledik az ország felé. Az asszírok terjeszkedése, megerősödése kellő óvatosságra figyelmeztethette volna Izrael vezetőit. Ők azonban abban bizakodtak, hogy ha Isten megáldotta őket ezzel a jóléttel, akkor meg is fogja őrizni őket. Ha pedig mindezt a vallás nyelvére fordítjuk, akkor a proféták jövendőlései, fenyegetései igazán tudtáradták a népnek Isten panaszait ellenük. Mert volt ugyan Isten tisztelet, de sokkal inkább bálványtisztelet volt az, ami az országban történt. Megőrizték még Jahve nevét és áldozatait, de az igazi bizalmukat a bálványistenségek Baál felé fordították. A Baál tisztelet olyan volt Kánaán földjén, mint manapság a parlagfű elleni harc. A földbe benne volt a rontás, és ez szinte lehetetlen volt kiirtani. Amikor a zsidók megkapták Istentől az ígéret földjét, nem véletlenül kellett volna az ott lakó népeket elpusztítaniuk. Azok már régóta a Baál kultuszban éltek. Mivel Izrael népe mintegy kész országba telepedett be, sok mindent átvettek az őslakosoktól. Az addig vándorló zsidók most letelepedett néppé lettek, de valójában bele kellett tanulniuk mindannak használatába, amit ezen a gazdag földön találtak. Így az őslakosok megmaradt részei segítették őket abban, hogy eltanulják tőlük a különféle életmódbeli változásokat. Városi lakosokká kellett lenniük nekik, akik addig a pusztában vándorlók voltak. Földművelés kellett gyakorolniuk az eddig csak pásztorkodásból élőknek. De az igazi harcosokká is kellett válniuk, ha meg is akarták tartani és védeni az Istentől kapott ajándékukat. Így tehát sok dologban hasonultak az őslakosokhoz, és ez magával hozta a Baál kultusz megismerését is. Ők ugyan próbálták megtartani a szövetséghez való hűséget, de a köztük élő elődeik viszont megtartották a maguk vallási szokásait. Ez tehát állandó kísértés, később pedig már veszély is volt Isten népe számára. Amikor a proféta szavai elhangzanak, már nem csupán veszélyről van szó, hanem igazi elpártolásról. A látszatot még fenntartják, de lelki kötelék már alig fűzi őket Istenükhöz és a szövetséghez. Ozeás jövendőlései felerősítik azt, amiről korábban Ámosz jövendőlt. Egy nagy hatalom el fogja törölni az országot, ha csak meg nem térnek Istenükhöz, akinek van hatalma megvédeni őket. Ozeás egész élete szorosan összefonódik népe történelmével. Mondhatjuk, hogy maga az élete is jövendőlés. Megdöbbentő Isten első parancsa Ozeásnak. Parázna nőt kellett feleségül vennie. Ezzel kell jeleznie, hogy süllyedt Izrael az Istenhez való hűség tekintetében ilyen mélyre. Azt vitatják a magyarázók, hogy az illető asszony Gomer a szó szoros értelmében szajha lett volna. Sokan úgy magyarázzák ezt, hogy ebben az időben elterjedt egy olyan kananita rítus, amellyel az asszonyok a gyermekáldást akarták biztosítani házasságukban. Ez ugyan valóban paráznaság volt, ami a Baál szentélyekben folyt, de valami vallási, rituális vonása is volt. Szerintük Gomer is ilyen rítusban vett részt. Más magyarázók úgy enyhítik ezt a kitételt, hogy az asszonynak csak hajlama volt a hűtlenségre. A jelkép mindenképpen egyértelmű, Izraelt csak a látszat tartja az Úrhoz. Baál ugyanis a kánaániak számára a termékenység istensége volt. Ez vonatkozik akár a föld gazdag termésére is, ez az istenség adja kellő időben az esőt, de vonatkozik az emberi termékenységre is, Baál segíti az asszonyokat gyermekáldáshoz. Ez a kultusz tehát a szó teljes értelmében is, de átvitt értelemben is paráznaság. Isten iránti hűtlenség. Ez magyarázza meg, hogy miért is emlegeti a jövendőlés azt, hogy Isten eljegyezte magának ezt a népet a pusztában, vagyis a szövetség által. A proféta házasságából három gyermek született. Az első egy fiú volt, akinek a Jezreel nevet kellett adnia Isten parancsából. A név súlyos jövendőlést hordoz. Annak idején, amikor Salamon sokféle pogány kultuszát Isten azzal büntette, hogy megengedte az ország kettészakadását, az első király, Jehu, Jezreel vidékén írtotta ki Áháb király házát, hogy átvegye az uralmat. Most Jehu királyi házának pusztulására jövendől ez az elnevezés, ugyancsak Jezreel vidékén. Ahogyan egykor Isten emelte királyi hatalomra Jehut és dinasztiáját, most Isten szünteti meg gonosz és istentelen uralmukat. A második gyermekük egy leány volt, akinek szintén jelképes nevet kellett adniuk, nincs irgalom. Isten meg is magyarázza a név jelentését, nem irgalmazok tovább Izrael házának, hanem végleg elfelejtem őket, Júda házának azonban irgalmazok. A harmadik gyermek ismét fiú, aki ezt a nevet kapta, nem az én népem. Ti nem vagytok többé az én népem, ez a fiú tehát Isten végleges döntését hirdette mindenkinek. Végleges döntését? Éppen ezek után jön az a jövendőlés, amely a régi időket idézi föl, mégpedig azzal a szándékkal, hogy Izrael eszébe idézze, mennyi jót kaptak Istenüktől. És ez az irgalom továbbra is nyitva áll. Ha megtérnek, bocsánatot találnak Istenüknél. Csak föl kell szítaniuk a régi szeretetet és hűséget, és megtérést kell mutatniuk. Isten meg is akar tenni mindent ennek érdekében, hogy megbocsáthasson népének. Ezért ígéri, kivezetem őt a pusztába, hogy a szívéhez szóljak. A puszta ugyan nem valami kellemes hely, de nyugalmas, ahol van mód a magába szállásra. Nyilván a puszta a jelenlegi jó életmód, gazdagság ellentéte akart lenni. Ha erről lemond Izrael, akkor van módja arra, hogy meghallja Isten szavát, és meglássa irgalmának nagy tetteit. A puszta talán fölébreszti lelkében azt a szeretetet, amivel a szövetség ígéretét tette Istennek, és ráébredt, milyen távol került attól, aki őt továbbra is igaz hűséggel szereti. Milyen figyelmes és tapintatos Isten a népéhez, még a bánat felébresztésében is segíteni akar, amikor ezt ígéri, a szívéhez szólok. Nem szemrehányásokat akar tenni tehát, még kevésbé vádolni őt, hanem szelíd szavakkal a szívéhez szólni. Nem meggyalázni akarja a hűtlen népet, hanem visszaédesgetni és újból szeretet ébreszteni a lelkében. Ifjúsága napjait akarja Isten visszaidézni, feledve a későbbi időket és azoknak minden hűtlenségét. Mindennek oka pedig az, hogy Isten eljegyezte ezt a népet. Az eljegyzés eredeti értelmében megvásárlást jelentett, hiszen a keleti jogszokás szerint általában a lendő házastársak nem egymásra találtak, hanem a szülők egyeztek meg gyermekeik házasságáról, vagy a vőlegény szemeli ki azt, akit feleségének akar. Ezért a feleség családjának a férj ad hozományt, és így övé lesz az asszony. Persze ez azért nem valamiféle adásvevés, de az tény, hogy nem az érzelmeké a legfőbb szó. A jegyajándékkal a vőlegény társául veszi a menyasszonyt, és ettől kezdve összetartoznak. A férj gondoskodik asszonyáról, az asszony pedig szépségével, munkájával, gyermekei által növeli férje tekintélyét és megbecsültségét. Így tehát Isten eljegyezte, és ezzel lefoglalta magának Izraelt. A jegy ajándéka pedig mindaz, ami az emberek szemében fontos a békés és boldog élethez. Igazság és jogrend, ragaszkodás, irgalom és hűség. És pontosan ezek a lelki értékek azok, amiket Isten el is vár jegyesétől. megtudod, hogy én vagyok az Úr. Istennek ez a kijelentése nem valami hatalmaskodó megjegyzés, hanem annak kifejezése, hogy Isten mindezt biztosítja népe jegyese számára. És ebből a nyugalmas életből fogja megismerni, hogy jegyese valóban az Úr, a mindenható Isten. Olyan valaki, aki mindenki fölött áll, és aki számára nincs lehetetlen. Az sem véletlen, hogy hangsúlyozza, örökre eljegyeztelek. Ez egyik oldalról Isten hűségét akarja igazolni, az ő számára a szövetség mindig kötelező marad. Éppen erre utal Szent Pál is a rómaiakhoz írt levélben, amikor fölteszi a kérdést, vajon Isten elvetette népét? Szó sincs róla. Majd így folytatta a magyarázatot. Amit Izrael keresett, azt nem érte el, csak a kiválasztott maradék érte el. Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását. Ez nyilvánvaló abból is, hogy az új népet ráépítette erre a választására, vagy ahogyan Szent Pál magyarázza, az új oltóág a régi törzsbe lett beoltva. Isten tehát valóban örökre megőrzi hűségét. A másik oldalról pedig ez azt jelenti, Izrael népe örökre Istenhez tartozik, akár tudatosodik ez benne, akár megfeledkezik róla. De így a kötelék felújítására mindig lehetősége marad. És éppen ebben található számunkra is ennek a jövendőlésnek a tanítása. Krisztus által mi lettünk Isten új népe, ez a kötelék pedig nem avul el. A bűnbánat, azaz a pusztába térés az első szeretet fölellesztésének lehetősége számunkra is. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.
Litánia Mária szeplőtelen szívéről.